Tizedik alkalommal szervezte meg az Egyenlő Bánásmód konferenciát a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara. Az eseményen 13 ország szakemberei osztották meg a különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket. A tanácskozáson a Hajdúböszörményi kar vezetésével megalakult a témával foglalkozó nemzetközi kutatócsoport is. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. Gorka Rákó Erzsébettel, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara dékánjával, illetve Mező Katalin docenssel, az esemény főszervezőjével beszélgetek. Tizedik alkalommal került megrendezésre a különleges bánásmód konferencia. Honnan indult annak idején? Mi hívta életre?
2015-ben került először megrendezésre a konferencia. Immár tizedik alkalommal jubileumi rendezvényt tartottunk. Maga a karnak a profiába tartozott bele ez a konferencia megszervezése, hiszen a különleges bánásmódot igénylő személyekkel, a sajátos nevelési igényűekkel, a beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdőkkel, illetve a tehetségekkel foglalkozó témákat hívta előre.
Fontos az intézmény számára ez az esemény?
Természetesen rendkívül fontos, és ezért is kapott nagyobb hangsúlyt a jubileumi tizedik alkalom a háromnapos szervezés keretében, hiszen hogy a kolléganő említette, 2015-ben a gyógypedagógia szak akkreditációjának előkészületei zajlott, és mindenképpen szerettük volna megmutatni a világnak, hogy itt a tudományos munka már megelőzi a szak indítását, és ezért is fontosnak tartottuk. Természetesen nem csak a gyógypedagógia szempontjából érdekes ez a konferencia, de a fő hangsúlyt mégiscsak ez jelenti, hiszen a különleges bánásmódot igénylő, vagy kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szempontjából a gyógypedagógusok fontos szerepet töltenek be a fejlesztésükben és a szocializációjukban, és úgy egyáltalán, de szeretném hangsúlyozni, hogy más, ahogy a konferencia egyébként interdisziplináris, más területek szakemberei is, akik határterületen dolgoznak, részt vettek a konferencián, és azt gondolom, hogy ez számukra is rendkívül fontos, hiszen a mai körülmények között már csak interprofesszionális együttműködésben tudunk gondolkodni, elkerülhetetlen, hogy az ágazatok, a különböző ágazatok, az egészségügy, a szociális és az oktatás együttműködjön, és ez a konferencia ezt a szempontot is figyelembe vette.
Az az igazság, hogy a különleges bánásmód fogalma is egy igen széles körű fogalom, és ahány különböző tudományterület van, mind-mind máshogyan szemléli. Nézhetjük jogi aspektusból, gazdasági aspektusból, orvosi aspektusból, pedagógiai, pszichológiai aspektusból. Ahány tudományterület nézi, annyiféleképpen fogják megközelíteni. Éppen ezért ez a konferencia azért különleges, mert egy interdisziplinális, multidisziplinális lehetőséget nyújt a kutatók, a szakemberek számára. A konferenciát az is alátámasztotta, hogy létezik a karon egy különleges bánásmód folyóirat, egy interdisziplinális folyóirat, ahova többek között ezek a szakemberek publikálhatnak.
Sokan kutatják ezt a témát, vagy a témával kapcsolatos bármilyen kérdést?
Igen, azt gondolom, hogy az interdisziplinaritás okán egyre többféle szegmensből érkező kutató foglalkozik ezzel a témával, és a különleges bánásmód folyóirat, ami szintén az első konferencián került bejelentésre a megalapítása, az is egy teret ad ezeknek a kutatásoknak a megjelenítésére.
A karon mióta foglalkoznak ezzel a témával? Mi az, amit felölel a gyermeknevelési kar?
Legalább 20 esztendeje, hiszen az óvodapedagógia szakunk az első, ami ugye 1971 óta működik, és azért az óvodapedagógusok számára is kihívást jelentett, illetve jelent a különleges bánásmódú gyerekekkel való foglalkozás, és ezért már a 2000-es évek előtt, a 90-es években is volt olyan konferencia, kisebb lélegzetű, specifikusabb, nem ennyi nyilván, mint amit most mi vállalunk, hogy rendszeresen évről évre megtartjuk, de volt ilyen jellegű konferencia, amit az akkori elődeink szerveztek, elsősorban fogyatékossággal élő gyerekek nevelése, oktatása kapcsán, tehát a karnak tulajdonképpen a pedagógus képzés okán a profiljába ez régóta benne van, de igazán a kicsúcsosodását a gyógypedagógia szak akkreditációjával és az elmúlt 10 évben jelent, azt gondolom.
Egyáltalán kik azok, akik különleges bánásmódú gyerekek?
Igen, erre egy nagyon komplex meghatározás van, a 2011-es köznevelési törvény meghatározása. Ugye különleges bánásmódot igénylők azok a gyermekek, tanulók, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vagy sajátos nevelési igényűek, vagy beilleszkedési viselkedési és tanulási magatartási nehézséggel küzdők, vagy pedig tehetségesek. Természetesen ezek nem egymás kizáró kategóriák. A három kategóriában átmenetek is vannak, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek is tehetséges. Pontosan erre válaszul a Karon egyébként. Különböző szakirányú képzések is indulnak, amelyek kifejezetten ezekkel foglalkoznak. Tehát amellett a gyógypedagógia, amellett a fejlesztő pedagógiai, a fejlesztő differenciáló pedagógiai képzés, de ugyanúgy a tehetséges gyerekekkel, a kiemelt képességű gyerekek fejlesztésével foglalkozó szakirányú képzéseink is erre irányulnak, de mindegyik szakirányú képzés lényegében érinti ezeket, gondoljunk például az állatasszisztációra, vagy a bábterápiára, az irodalomterápiára, tehát mindegyik szegmensét érintheti a gyerekek között ez a téma.
Elmondhatjuk, hogy az utóbbi időben több az olyan gyerek, aki különleges bánásmódot igényel önök szerint?
Igen, természetesen ezt a statisztikai adatok is folyamatosan alátámasztják, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyerek, illetve hát természetesen nem csak a sajátos nevelési igény, de a tartós betegség, a hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozás is megjelenik ebben a témakörben, tehát azt hiszem, hogy van tennivalója bőven a szakembereknek, és nekünk is, mint a képzőknek, és egyúttal itt fel is hívnám a figyelmet arra, hogy jelentősen átalakul a pedagógus továbbképzés rendszere, de biztatnék arra mindenkit, hogy azok a szakirányaink, amik eddig is működtek, szakvizsgát adó képzéseink, vagy újabb szakképzettséget adó képzéseink továbbiakban is állnak a pedagógusok rendelkezésére, úgyhogy továbbra is hirdetjük őket, és nem érintik ezek a változások olyan fokban, tehát ezek működnek tovább. Nyilván a változások természetesen megfognak a mi palettánkon is jelenni, de ezeket továbbra is kínáljuk.
Mi az ok annak, hogy több ma az ilyen gyerek?
Többféle elképzelés van erre vonatkozóan. Elsősorban, ami miatt a növekedés tapasztalható, az a diagnosztikának a jelentős mértékű fejlődése. Olyan ugrásszerű változások jöttek létre az utóbbi 10 évben, többek között köszönhető a gyógypedagógus képzéseknek a előretörésével, amivel hamarabb tudják a gyerekeket diagnosztizálni. Nem véletlenül van a koragyermekkori intervenció rendszere ilyen alaposan kidolgozva. Emellett hát természetesen magukon a különböző sajátos nevelési igényeken belül is eltérő módon de növekedések tapasztalhatók. Ez az utóbbi években várható, hogy továbbiakban is növekedni fog, különösen az autizmussal érintettek esetében.
A tehetséges gyerekekkel mi a helyzet?
A tehetséges gyermekek száma is növekszik, ugye kevésbé kidolgozott egyébként a diagnosztikai és fejlesztési rendszere a tehetséges gyermekeknek. Azok az intézmények, amelyek felvállalják magukra a tehetséges gyermekek gondozását, ott azért a gyerekek számában is növekedés tapasztalható, de azért itt nem minden köznevelési intézményre jellemző ez.
Sokat hallunk arról, hogy minden gyerek egy külön személyiség, egyéniség és külön bánásmódot, odafigyelést igényel. Nem létezik, hogy változnia kell a pedagógusoknak, hogy ezt a feladatot meg tudják oldani? Új kihívás mindez?
Azt gondolom, mindenkit érint az a kihívás, amivel a 21. században találkozunk a gyermeknevelés során, ha csak a digitális eszközhasználatra gondolunk, és az abból fakadó nehézségekre a gyermeknevelés során, akkor azt mondhatjuk, hogy kihívás a pedagógusoknak, nyilván nekik is készülni kell, a szülőknek, a szülők edukációjára szerintem fokozott figyelmet kell fordítani a pedagógusoknak, és a gyerekek is változnak, ezt sem szabad elfelejteni, nyilván a külső környezeti hatás folyamatosan befolyásolja az ő fejlődésüket, tehát egy nagyon komplex kérdéskör előtt áll a pedagógia, azt gondolom, és hát ezekre a kihívásokra a szakembereknek meg kell találniuk a választ, hogy minél sikeresebbek legyünk, és minden gyerekben megtaláljuk azt a különlegességet, aminek okán ki tudnak teljesedni, mert ez a legfontosabb. Azt gondolom, hogy minden gyerekben megtalálható ez, ha tehetséges, akkor azért, ha különleges bánásmódot igényel, akkor azért mindenképpen van olyan terület a gyerekek fejlődés és a fejlesztése során, amit a pedagógusok, ha megtalálnak, akkor meg tudják erősíteni a gyerekek önbizalmát, képességeit, és azt gondolom, hogy ezzel sikeresebbé is tudjuk tenni őket, és azt hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkező a sportvilágában, a mozgásfejlesztés révén egy egészséges énképpel önbizalommal rendelkező generáció, vagy generációk nőjenek fel. Azt hiszem, hogy ez ma rendkívül fontos ebben a hát kicsit nagyon változó világban. Thank you.
oktatási intézmények, szakemberek fel vannak erre készülve?
Hát többek között erről szól a különleges bánásmód konferencia, illetve az egész képzési palettánk. A különleges bánásmód konferenciát ebben az évben egy nagyon nagy megtiszteltetésért, mégpedig a Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatta, aminek fő célja a Neumann János programban kitűzött céloknak a támogatása. Tehát olyan témák jelentek meg, amiben többek között a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az egészséges életmódra nevelés, vagy a különböző olyan fejlesztési oktatási eszközöknek a használata, amelyek az érintettek egészséges fejlődését elősegítik. Ugye ezért a konferencia már önmagában is támogatta ezt az egész programot, hiszen olyan előadások voltak, amelyekből nagyon sokat tanulhattak a jelenlévők. A másik oldalról pedig a karunk nagyon aktualizálja magát, tehát azt kell mondanom, hogy szinte fél évente dolgozzuk át a különböző oktatási programjainkat, és többek között keressük a válaszokat mi is a mesterséges intelligenciára, a digitalizációra, az eltérő gyermeki képességekre, és ezekre készítjük fel a hallgatókat, azokat, akik majd későbbiekben a gyerekekkel fognak foglalkozni.
Új szakok vannak például, vagy új tantárgyak a témakörben?
Igen, most zajlik ugye mind a tantervi hálóknak a megújítása, és ezekbe már bekerül a mesterséges intelligenciáról szóló ismereteknek a elsajátítatása, illetve hát folyamatosan, egyébként is folyamatosan felülvizsgáljuk a mintatantervi hálóinkat, mert hogy nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy elavult ismereteket oktassunk, tehát folyamatosan szükséges az oktatók számára is az ismereteiknek a megújítása és az alkalmazkodása megváltozott hallgatói igényekhez, hiszen az sem titok, azt gondolom, hogy a hallgatókat sem úgy lehet már oktatni, mint akár 10-15 évvel ezelőtt, hiszen ők is már más generáció, más skillekkel érkeznek, és ezekhez az oktatásnak is alkalmazkodnia kell, tehát sokféle szempontból szükséges ez az innováció, és tulajdonképpen ezt fogja segíteni, azt gondolom, a konferencián létrejött egy kutatócsoport, ami a különböző kihívásokra, a sajátos nevelési igényel, egyáltalán az oktatással kapcsolatban különböző kihívásokra keresi a választ, ehhez 13 ország különböző képviselői, oktatói, kutatói csatlakoztak, és el fogunk kezdeni egy ilyen nemzetközi együttműködést, remény szerint a csoport megalakításával, megalapításával ebben hamarosan eredményeket is tudunk majd felmutatni, de természetesen azért ehhez idő szükséges.
Mi lehet ennek a célja?
Természetesen az, hogy a különböző nemzetközi szintéren jelentkező tapasztalatokból tanuljunk mi is, illetve hát olyan kutatásokat valósítsunk meg közös erővel, ami lehetővé teszi a különböző szintereken, különböző nemzetközi szintereken a téma mélyebb, bonyolultabb megértését, illetve hát a feltárását is, hiszen nagyon sok terület itt még azért feltáró kutatást igényel, tehát nem feltétlenül áll más országban sem, vagy legalábbis ismereteink szerint azért más országokban is ugyanezekkel a kihívásokkal küzdenek.
Akkor nálunk nem nagyobb a gond, mint máshol például?
Én nem gondolnám, hogy nagyobb lenne a gond, hiszen maga a téma, tehát a különleges bánásmód mindenütt kihívást jelent, és mindig újabb és újabb kihívást jelent. Tapasztalatokat gyűjtünk egymástól is. Gondoljunk arra, hogy itt a konferencián például Észtországból, Törökországból, Lengyelországból, Romániából, Csehországból, tehát rengeteg helyről, Németországból érkeztek kutatók, akik a saját kutatási tapasztalatát mutatja be, és már most itt ezeken a kis szekció találkozásokon olyan megbeszélések jelentek meg, amelyek előremutatóak a tekintetben, hogy közös kutatásokat végezzünk, és megnézzük, hogy a különböző területeken hogyan változnak és hogyan alakulnak ezek a képességek. Ugye a célunk mindenképpen és mindenütt ugyanaz, a gyermek teljes személyiségének a kibontakoztatása. Hogyha ez irányba ható eredményeket tudunk felmutatni, én azt gondolom, hogy akkor elértük a célunkat, nem mellesleg számítunk arra, hogy számos hazai és nemzetközi külföldi publikáció fog megjelenni, amely az egyetem számára is hasznos, fontos értéket fog képviselni.
Vannak jó példák? Volt egy-egy nagyon jó példa, amit lehet használni?
Hát egyrészt ugye a vezető plenáris előadóink már olyan témákat hoztak, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő. Például az első előadónk Észtországból, a Tallinni Egyetemről érkezett, ő olvasáskutatással foglalkozott, a digitális és a képernyő kutatás összefüggéseit vizsgálta tanulásban akadályozott gyermekek esetében. Ugyanakkor nagyon fontos hazai kutatások is meg megjelentek. A második előadónk dr. Vekerdi Nagy Zsuzsanna a gyermekrehabilitáció hazai eredményei sikerességét mutatta be, ami világszinten egyedülálló. Az előadásában az egészségügy és a pedagógia összefüggéseit mutatta be, ami szerintem nagyon ritka nemzetközi szinten is. A harmadik előadónk Lengyelországból érkezett, a Krakói Egyetemről, nagyon nehéz témát dolgozott fel, mégpedig a gyermekhospisz tevékenységről beszélt, ami azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes volt, hogy hogyan lehet úgy segítő kapcsolatot kialakítani, hogy a legnehezebb helyzetben lévő gyermekekkel foglalkoznak. A negyedik előadónk pedig egy olyan hazai szinten is nagyon kiemelkedő témával foglalkozott, mint a mesterséges pszichológia, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is nagyon ritkán vizsgált kutatás.
Egyébként a mesterséges intelligenciát, a digitalizációt hogyan lehet jótékonyan használni a gyerekek számára?
Hát azt gondolom, ez is egy feltárandó terület, ugyanis nagyon sok előnnyel rendelkezik a mesterséges intelligencia, amit már most látunk, de ugyanakkor sok veszélyt is rejt magába, tehát meg kell találnunk azt a középutat, különösen a különleges bánásmódot igénylő gyerekek esetében, amivel segíteni tudjuk és használni tudjuk ezt az eszközt, de ehhez én azt gondolom, hogy kutatásokra, további kutatásokra van szükség, hiszen a kezdetleges, ugye a mesterséges intelligencia használata, most kezdjük tulajdonképpen ezt az eszközt használni az oktatásban és a különböző kutatási területeken, és ott is kihívást jelent, hogy hogyan tudjuk ezt úgy használni. Mi éppen most építettük be a szabályzatunkba a hallgatók vonatkozásában, hogyan támogatjuk ennek a használatát, vagy milyen szabályok mentén, hiszen számos kérdés merül fel, és ugyanígy majd ez a nemzetközi kutatócsoport erre is bizonyára fogja keresni a választ, hogy hogyan tudjuk úgy használni. És itt gondolom azt, hogy nagyon szerencsés az, ha többféle látásmód, többféle szakember, többféle nemzetiség együtt dolgozik, mert akkor megosztható a tudás.
Sokan voltak a konferencián?
Igen, azt mondhatom, hogy igazán sikeres. Éppen hazamentem tegnap, és megszámoltam. 260 résztvevővel számoltunk. A 260 résztvevőből 190 előadóként szerepeltek a konferencián, és el is jöttek. Jelenléti konferencia volt. Ez volt ugye az elvárás, hogy jelenléti konferenciában zajlódjon. A háromnapos eseményen nem csak a konferencia előadásait élvezhették a résztvevők, hanem olyan kísérő programokat is szerveztünk, ami azt gondolom, hogy egyedülálló volt. Olyan szinten volt egyedülálló, hogy majdnem minden kísérő programot a saját karunk kiváló oktatói tartottak. Gitárművész oktatónk van, festőművész oktatónk van, irodalom történész, irodalmár oktatónk van, akik saját maguk is a saját tehetségük megmutatták, akár egy kiállítás szervezésében, akár egy előadás szervezésében, vagy például Citera zenekar keretében is megmutathatták a saját tehetségüket, és azt gondolom, hogy ez egyedülálló, a karnak egy kifejezett sajátosság, a saját profilja, hogy ilyen kreatív oktatóink vannak.
Ezek az oktatók tudják használni ezt a fajta tehetségüket az oktatás során a képzésben?
Természetesen, mivel gyakorlati a képzésünk többsége, tehát természetesen életi ismereteket is bőven oktatunk, de a gyakorlati ismeretek is jelentősek, ezért törekszünk arra, hogy az oktatók minél több gyakorlati tapasztalattal is rendelkezzenek, és azért a művésztanárok esetében a művészeti tevékenység az oktatói munka mellett jelen van, de ugyanúgy megemlíthetném akár a gyógypedagógusokat is, akik azért tartják a gyakorlati köznevelési intézményekkel a kapcsolatot, és aktuálisan benne vannak azokban a folyamatokban, ami ma a köznevelésben zajlik, tehát nem csak a, és ez a többi oktatóra is igaz, a többi területen, az óvodapedagógiára, csecsemő és kisgyermeknevelőre természetesen, hogy tartják a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahol a hallgatók gyakorolnak, vagy adott esetben maguk is bekapcsolódnak ezekbe a szakmai tevékenységekbe, és ez azért is fontos, mert így azt gondolom, hogy még jobban értjük azokat a problémákat, amik a gyakorlatban megjelennek, és még hatékonyabban tudjuk keresni a válaszokat ezekre a kihívásokra, a pedagógus képzés is be tudjuk építeni azokat az ismereteket, amit a gyakorlat ad.
Ez azt jelenti, hogy a mai hallgatók képzettebbek lesznek egyébként? Pontosan emiatt, mert másfajta tudást, új tudást, eszközöket tanulnak meg?
Én azt gondolom, hogy jó színvonalú képzésben részesülnek. Nem gondolom, hogy képzettebbek lennének, mint korábban, mert szerintem korábban is az akkori kor kihívásainak szerintem megfelelt a képzésünk, tehát mindig igyekeztek a kollégáink a lehetőségekhez képest a legjobbat adni, és ez most is igaz, tehát én inkább azt mondanám, hogy követjük, és magas színvonalon igyekszünk a pedagógusok képzését megvalósítani, és azt hiszem, hogy ebben nincs is takargatni valónk, akár kelet-magyarországi régió vonatkozásában vezető szerepet töltünk be a pedagógus képzésbe, és ez nem csak a hallgatók létszámát érinti, vagy nem csak erre gondolok, hanem a szakokon folyó oktatói, kutatói tevékenységben is azt gondolom, hogy bátran megmutathatjuk magunkat, ahogy ez a konferencia is ezt most prezentálta.
10. alkalommal szervezte meg az Egyenlő Bánásmód konferenciát a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara. Az eseményen 13 ország szakemberei osztották meg a különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket. A tanácskozáson a Hajdúböszörményi kar vezetésével megalakult a témával foglalkozó nemzetközi kutatócsoport is. Erről hallottak.